Ahogyan az Ószövetség jövendőlései lépésről lépésre teljesedtek, hogy az evangéliumokban, különösen Máté mennyire törekedett arra, hogy ez azért történt, hogy az írás beteljesedjen. A proféták ezt és ezt mondták. Miért születtek az apostoli levelek? Miért? Milyen jó lenne, hogyha tudnánk időt szánni arra. Volt idő, amikor én elég sokat küzdöttem a gyülekezetben, és tanulmányoztam az apostolok leveleit, hogy az apostolok egy-egy problémát hogyan kezeltek. Hogyan? És akkor választ is megtaláljuk erre. Minden apostoli levél megszületése előtt volt valamilyen probléma, nem? Volt valamilyen probléma. Isten lelke késztette őket. János apostolt, Jakab apostolt, Júdást, Pált, és a többieket, hogy végigvegyék azokat az elvi kérdéseket, amelyekben vita támadt, vagy kegyességi gyakorlatokat, amelyekben nem értetek egyet. Isten késznek volt, késznek mutatkozott, sőt, nagyon erőteljesen késztette az apostolokat, hogy leírják azokat az elveket, amihez alkalmazkodnia kell Isten gyermekeinek. Nem ezt látjuk az apostoli levelekben? De milyen jó, hogy csak az apostolok idejében voltak problémák, ma már ezek ugye sehol nincsenek. Sehol nincsenek. Sátán az egész megváltási terv során mindig arra törekedett, hogy az alapelveket megkérdőjelezze, nem? Én nagyon sokat időzöm Éden kertjében. Hát ha belegondolsz, testvér, milyen gyönyörű volt az Éden, milyen gyönyörű volt. Nagyon szeretem a kertet, a gyümölcsfákat, a virágokat, hát a feleségem néha mondja, hogy hát volt idő, amikor ugye ölbe vittem a virágot, meg hát vödörbe kellett tenni, mert a vázákba nem fért bele a gyönyörű szép rózsa. Milyen lehetett Édenben? Az ember lelke sokszor úgy Istenhez emelkedik. És azt mondja Jézus, amikor Ádámot, Évát végigvezette, azt mondja, ez mind a tiétek. Mind a tiétek. És azt mondja, hogy nem, ne pironkodva élvezzétek, hanem a kert minden fájáról bátran egyetek. Nem? Minden szépséget szívjatok magatokba. Csak egyet kerüljetek el. Egyetlen fát. Ez az alapelv. Minden, amiénk, csak amit Isten magáénak tart fenn, ahhoz ne nyúljunk. Ne nyúljunk. És Sátán azt mondja, nehogy nem. Ha mindennel rendelkezel, sem vagy olyan boldog, mintha azzal az eggyel rendelkeznél, amiről Isten azt mondja, hogy ne nyúj hozzá. Az egész nem ér annyit, mint az az egy. Sátán jól bevált módszereit alkalmazza a mi időnkben is. Megkérdőjelezni az alapelveket. Az alapelveket. Nagyon különleges ezt látni. Ha így volt ez az apostolok idejében, így volt ez Izraelben, így van, így lesz a mi időnkben is. És a számomra olyan különös, valaki van itt közöttünk, aki Pál műveltségét, bölcsességét megkérdőjelezi? Azt hiszem, hogy nem. Ha a római levél 12. fejezetéhez lapozunk, akkor azt mondja, Római levél 12. fejezet 3. versében Pál milyen bölcsességről tanúskodik ez a levél? A bűn problémáját hogy vázolja fel, és a megoldást, ahogyan Isten a bűn problémáját kezelte, és megoldja, és a bűnös igazzá válhat az Isten előtt. A bölcsességnek milyen mélységeit rejti el ez a gondolat, amit megismerhetünk. És azt mondja Pál, mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint Isten adta kinek-kinek a hit ajándékát. Mit mond az apostol? Józanul bölcselkedjetek. Józanul. Ahogyan Isten adta kinek-kinek a hit ajándékát. Testvéreim, mi van kiveszőbe a mai ember gondolkodásából? A józanság, nem? A józanság. Mennyi mindennel találkozhat az ember, amiben semmi józanság nincsen? Amiben semmi logika nincsen? Mert a bűn törvényszerűségében nincs logika. A bűn szembefordít bennünket Istennel. És ez valami rettenetes dolog, ahogyan én látom. Amikor először olvastam Ellen White írásaiban, jó 40-45 évvel ezelőtt, amikor éppen hát a ismeretek megszerzésének a közepében voltam, azt írja Ellen White, hogy az utolsó hatalmas nagy munkában csak kevés, magasan művelt embert tud Isten felhasználni. Ez úgy szíven döfött engem, nem? És föltettem a kérdést, hogy miért? Sok ilyen kérdést tettem fel. Miért? Aztán később rátaláltam egy másik mondatra, hogy Isten egyszerű embereket hív el a mű befejezésekor, akik nem tanulták meg a megalkuvás és a meghunyászkodás leckét. Hát akkor ezért? Nagyon különös, hogyha beírtok a keresőbe egy nevet, Risto Santalának a nevét, aki egy finn kutató professzor, leginkább az Ószövetség kutatásával foglalkozott, a Helsinki Egyetemnek a professzora. Ő azt mondja, nagyon sok könyvet írt Pálról, másokról, ő azt mondja, hogy ma legtöbbet idézett 10 teológus közül 9 nem hisz Istenben. Hanem akkor miben? A tudományban. Igen. A saját tudománya megbűvöli az embert. Azt mondja Pál, ne bölcselkedjetek felettébb. Csak úgy, ahogyan kinek-kinek Isten a hit ajándékát adta. Mert Isten ígéje csodálatos. Csodálatos. Nagyon különös, ha a Bibliát tanulmányozzuk. Szeretném, hogyha a Tituszhoz írt levél második fejezetével foglalkoznánk ma délelőtt, és valamit megértenénk abból a tudományból, amivel Isten a mi megváltásunkat munkálja. Ha elolvassuk ezt a második fejezetet, akkor azt látjuk, hogy ugye hát a Tituszi levél, Timóteushoz írt két levelet úgy nevezik, hogy pásztori levelek. Pál az ő munkatársait tanácsolja, hogy bizonyos dolgokat hogyan kezeljenek. És akkor azt mondja, hogy az idős emberekkel hogy bánj, az idős asszonyokkal hogy bánj, a családanyákat hogy tanácsold, neveld, a fiatalokat hogyan intsd, bátorítsd, magadat adván példaként nekik, hogy mi legyen a többiekkel. És amikor végig megy szinte minden korosztályon, akkor azt találjuk a második levél 11. fejezetében, Tituszhoz írt levél második fejezet 11. verse azt mondja, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Mert megjelent azért, hogy ez a kegyelem ne vesszen kárba. Hogy ez a kegyelem ne legyen hiába való. Neveld, tanítsd, bátorítsd, intsd őket. Mert ez a kegyelem arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta miértünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Miért adta Isten a kegyelmet? Miért nem adja Isten a kegyelmet az angyaloknak? Mert ők soha se buktak el, nem? Ők nem ismerik a kegyelem titkát, nem ismerik a kegyelem erejét, mert hűségesek maradtak Istenhez, de az ember elidegenedett a bűn miatt Istentől, és a kegyelem erejével akarja Isten magához vonni. És hogy mi a kegyelmének az alapja, Jézus Krisztusban mutatja meg. Ő azt mondja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Akkor minden ember üdvözül, nem? Hogy lehet feloldani ezt az ellentmondást? Ugye a szombatiskolában is hát feszegettük ezeket a dolgokat, hogy volt mindez Jézus életében, hogy van a mi életünkben, hogyan lehet az írás erejével, a kegyelem erejére szert tenni és győzni a kísértésekkel szemben. Isten nem tesz különbséget egyetlen ember között sem. Nem zárja el az üdvösség útját egyetlen ember elől sem. Megegyezünk ebben? Ha Isten nem zárja el az üdvösség útját egyetlen ember elől sem, akkor miért nem akarják sokan megragadni a kegyelem erejét? Miért nem? Fel lehet sorakoztatni bármilyen mentséget vagy érvet az elkárhozók részéről, ami engem végtelenül megindít, az az emberi történelem 6000 éve. Isten 6000 éve türelmesen lehetőségeket nyújt, hogy a bűnös igazolja a maga helyzetét. És nincs magyarázat rá. A lázadásnak nincsen indoka. Nem lehet megindokolni. Isten kegyelme az, ami az életünket megújítja igazán. Hol van a mi számunkra is a buktató ebben a dologban? Kiadtak egy nagyszerű könyvet, az igazi megújulás, az egyház legnagyobb szükséglete, mondja Ellen White, az igazi megújulás. És örülök, hogy megvan itt a gyülekezetben, ne hagyjátok, hogy túl sok legyen a könyvtárban, jó? Azt írja Ellen White ebben a könyvben. Az a hit, amely az üdvösségre visz, nem hanyag vagy nem törődöm. Nem az elme puszta beleegyezése az igazságba. Mi sok embernek a tragédiája? Én egyet értek az igazsággal. Elfogadom, hogy amit az isteni igéje mond, az úgy van. De az igazi hit, az nem csupán az elme beleegyezése az igazságba, hanem szívben gyökerező bizalom, amely Krisztus személyes üdvözítőnek fogadja el. Ez az igazi hit, az a személyes bizalom, amelyik a világ megváltóját az én személyes megváltómmá teszi. Elfogadom. Ez az üdvbizonyosság. Óriási vita van ma a teológusaink között. Az üdvbizonyosság és az üdvösség, az üdvözülés kérdése között. Sokan azt mondják, hogy ha neked van üdvbizonyosságod, akkor üdvözültél. És meg szoktam kérdezni, és Mózes? És Mózes? Ha nekem nincs bizonyosságom afelől, hogy Krisztus az én megváltom, az én személyes megváltóm, aki által üdvösséget nyerhetek, akkor miért halt meg ő a kereszten? De ha az a tény, hogy én bizalommal vagyok az én megváltóm iránt, elbizakodottá tesz, akkor beleestem Mózes csapdájába. És hiába volt ő olyan kedves az Isten előtt. Hogy tanultuk a szombatiskolában, Istennél nincs személyválogatás. Nincs személyválogatás. Nem lehet. Nem lehet. És azt mondja tovább. Ja, csak hogy lezárjam ezt a gondolatsort. Míg Jézus el nem jön, és nem lépünk át a menny kapuin, nem mondhatjuk azt, hogy én üdvözültem. Akkor, amíg ebben a nyomorult testben vagyunk, ki vagyunk téve a kísértésnek. Ki vagyunk téve. Sátán arra törekszik, hogy minden korábbi tapasztalatunkat leromboljon, és Istentől elszakítson. És azt a bizonyosságot, hogy Krisztus áldozata elégséges a bűneim megbocsájtásához, a vele való kapcsolatban az életem megszentelődik. Amikor elbizakodtam, mindez semmivé lesz. És így mondja tovább Ellen White. Azzal a bizonyossággal, hogy ő mindentől, mindenestől üdvözítheti azokat, akik általa mennek Istenhez. Ez a hit késztet mindannyiunkat arra, hogy lelkünk minden gyengéd érzelmét Krisztusra árasszuk. A Szentlélek irányítása alá kerül életünk, jellemünk az isteni kép másra alakul át. Ez a megváltás terve az életünkben. Hogy Krisztushoz kerüljünk közel, és az életünk átalakuljon. Hogy mondja itt Pál apostol? Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, arra tanít, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen igazán is szentül éljünk a jelen való világon. Sokan azt mondják, ez lehetetlen. Lehetetlen. Mértékletesen, igazán szentül élni a jelen való világban lehetséges? Lehetséges?
Akkor nem írnál le.
Mondjad?
Nem írnál le, hogyha nem lenne lehetséges, nem?
Ja, hogy akkor nem lenne benne a Bibliában? Ha meg benne van a Bibliában, akkor miért idegenkedünk tőle, és miért akarjuk elhárítani magunktól ezt? Mert, kedveseim, sokkal jobb Jézusra úgy tekinteni, mint egy Supermanre, nem?
Nem.
Úgy tekinteni rá, aki messze felettünk van, messze-messze felettünk van, aki győzött mindenben, és az ő győzelmét adja oda nekünk. De hogy jövünk mi ahhoz, hogy önmagunkat őhozzá hasonlítsunk? Hogy jövünk mi ahhoz? Visszaemlékszem, hogy egy alkalommal egy területi értekezleten, lelkész értekezleten milyen heves, keserű vita volt afelől, hogy Jézus, ami megváltunk, és példaképünk. És volt, aki elkeseredetten tiltakozott. Jézus az én megváltom, de hogy jövök én ahhoz, hogy őt a saját példaképemnek tekintsem? Hogy én arra törekedjek, amire ő? Amire csak ő képes. Nem? És Jézus a mi példaképünk, vagy csak a mi megváltunk?
Mind a kettő.
Mind a kettő. Tudjátok, ezek milyen komoly igazságok, súlyos igazságok. És tudjátok, hogy a mi lelki állapotunk milyen messze van attól, hogy Jézust a példaképünknek tekintsük. Milyen messze kerültünk tőle. És mennyire itt van az ideje annak, hogy ebből a helyzetből felébredjünk. Mit mond Pál apostol a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében? Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 15. és a 16. versben azt találjuk. Tehát Pál apostol zsidókhoz írt levelének a 4. fejezet 15. 16. versében. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tud megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségre. Mit mond Pál apostol, hogy nekünk olyan főpapunk van, olyan valaki jár közbe értünk, aki tudja, hogy mi az emberi gyarlóság. Igaz? Aki megindul, és aki mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Ezért járulhatunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Mert nem olyan valaki van ott az Isten jobbján, akinek az élete olyan távol van tőlünk, hogy mi csak csodálattal tekinthetünk rá. Olyan közel jött az emberhez Jézus, hogy mindenben megkísértetett. Milyen óriási viták vannak ezen a téren, nem? Krisztus természete. És milyen egyszerű lenne minden vitatott kérdés, ha a Bibliát igazán tanulmányoznánk, és ha néha elővennénk a profétaság lelke tanácsát is. A Szemelvények első kötetének a 241. oldalán ezt írja Ellen White. Noha Krisztus magára vette az elbukott emberiség természetét, nem? Rettenetes ilyet, még csak gondolni is, nem? Figyeljetek csak! Noha Krisztus magára vette az elbukott emberiség természetét, annak bűneiben a legkisebb mértékben sem volt része. A bűneinkben a legkisebb mértékben sem volt része. erőtlenségünk érzését ismerte ő is, és hozzánk hasonlóan mindenekben megkísértetett. A bűnt azonban nem ismerte. Micsoda óriási különbség ez, nem? És mennyire világossá teszi Krisztus természetét. Mennyire egyértelmű ez. Milyen közel mehetünk Jézushoz. És mit mond Ellen White? Ez a hit késztet mindannyiunkat arra, hogy lelkünk minden gyengéd érzelmét Krisztusra árasszuk. Ha megértjük, milyen közel jött hozzánk, hogy mennyire a testvérünké lett, hogy ember volt igazán, és emberként élt úgy, gyengeségeket, esendőségeket hordozva magába, hogy a bűn soha se érinthette meg. Soha. Ez az ő titka. Ez az ő titka. Azért olvadt egybe az ő természetében az emberi és az isteni, hogy a bűn ne férkőzhessen közé. Soha. És ezért élhetünk mi is az ő életéhez hasonló életet. Mert az életünkben Krisztus által az isteni és az emberi összekapcsolódik. És a bűn nem férhet hozzá. Ez a megváltásnak és a megszentelődésnek a titka igazából. Köszönöm a segítséget. Köszönöm szépen. Én nagyon... Hát megmondom őszintén, hogy sokszor bajban vagyok, amikor Ellen White egy-egy olyan direkt mondatát elolvasom. A bizonyságtételek első kötetének a 486. oldalán azt mondja, Isten népe nem készült fel a harmadik angyal hangos kiáltására. Miért nem? Mi az oka? És ha felkészült volna, vagy amikor felkészül, akkor mit fog tenni? Ellen majd két indokot mond. Az egyik, és ez olyan lényeges, hogy nem értettük meg, és saját életünkre nem alkalmaztuk az egészségügyi reform üzenetét. Nem értettük meg, és a saját életünkre nem alkalmaztuk az egészségügyi reform üzenetét. És akkor azt mondhatjuk, hogy hát dehogy nem, hát mennyi főző tanfolyamot tartottunk. Nem? De ennek az üzenetnek a teljességét nem értettük meg igazán. És a saját életünkre nem alkalmaztuk. Ha igazán megismerjük és az életünkre alkalmazzuk, akkor tettünk egy óriási lépést, hogy felkészüljük a harmadik angyal üzenetének a hangos kiáltására. Mi a harmadik angyali üzenet hangos kiáltása? Lehet megszentelt életet élni Krisztusban, nem? A hit általi megigazult ember élhet igaz életet Krisztusban. És mi a második? A második indoknak azt mondja Ellen White, nem ismertük meg és nem fogadtuk el a hű tanúbizonyság Laudíciához intézett üzenetét. Nem ismertük meg. Ezt az üzenetet mindig olyan féloldalasan kezeljük, nem? Ha az első részét olvassuk, hát sok jó nincs benne, nem? Ha az üzenet második részét, akkor meg azt mondjuk, halleluja, nem? Hát persze. De az üzenet egészen. Amikor Isten népe megérti ezt az üzenetet az egész teljességében, mélyen megalázza magát. Isten lelke kiárad, és mélységes bűnbánatok hangoznak el. A lélek megszentelő, megtisztító ereje olyan munkát végez Isten népe között, aminek soha azelőtt nem voltunk tanúja. És emberek győznek úgy, amint Krisztus győzött. Az Istennel való szoros és megbonthatatlan kapcsolat által győznek, mert Krisztus is így győzött, és ülnek vele az ő királyi székébe, és azt mondja tovább. Mit remélünk, mikor jön változás ezen a téren az életünkben? Hát azelőtt nem, mielőtt fel nem ismernénk, hogy ezek a dolgok így vannak, nem? Mielőtt fel nem ismernénk azt, hogy valóban nem értettük meg igazán a egészségügyi reform üzenetének a teljességét az életünkre nézve. Amíg nem ismertük fel teljes valóságában a hűtanúbizonyság Laodiceához intézett üzenetét. Amíg Isten lelke előtt akadályok vannak, amíg a mélységes megalázkodás munkáját nem engedjük érvényre jutni, addig nincs változás. És azt mondja tovább. Isten népe nem készült fel a harmadik angyal hangos kiáltására. Maguknak kell elvégezni ezt a feladatot. Nem lenne szabad Istenre hagyniuk, hogy ő végezze el ezt helyettük. Ezt várjuk, ezt rájuk bízta, nekik kell elvégezniük. Egyéni feladat ez, az egyik nem végezheti el ezt a másikért. Egyéni feladat ez. Egyéni feladat ez. Hogy mennyire egyéni Jézus előrevetíti, nem a vég idején, amikor eljön, akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Ketten őrülnek a malomba, az egyik felvétetik, és a másik ott hagyatik. Ketten lesznek az ágyban, az egyik felvétetik, és a másik ott hagyatik. Mennyire egyéni feladat ez? A feleség nem végezheti el a férj helyett, a férj a feleség helyett, a szülő a gyerek helyett, a gyerek a szülő helyett. Egyéni feladat ez, kedveseim. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít, hogy megtagadván a hitetlenséget, a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Ha ez nem lenne lehetséges, nem lenne benne a Bibliában. De Isten erőt ad és kegyelmet ad ehhez Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus által. Nagy kérdés az, hogyan győzhetünk? Hogyan osztozhatunk Krisztus győzelmének a titkában? Ez a nagy kérdés. Én nem tudom, hogy Ézsaiás könyve mit jelent a ti számotokra, az én számomra nagyon sokat. És különösen az utolsó fejezetek csodálatosak. Azt olvassuk Ézsaiás könyvének a 60. fejezetében. A 61. fejezet 11. 10. versében. Ézsaiás könyve 60. fejezet 10. verse azt mondja. Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben, mert az Őtnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül. Nem csodálatos ez? Szóval örvendezvén örvendezek az Úrban. A hívő élet az nem a lehangolt, szomorú, kedélybeteg embereknek az élet felfogása, nem? Azt mondja a proféta, ezt egy olyan valaki írta, akit egy odvas fába ketté fűrészeltek. Egy odvas fába ketté fűrészeltek. És azt mondja, én örvendezek az Úrban. Örüljön lelkem az én Istenemben. Miért? Mert nem csak ígéretet tett a megváltásomra nézve. Nem csak odaadta az ő fiát, értem, hanem elvégezte az életemben az átalakítást. Azt mondja, mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül. Ha Isten teszi mindezt, akkor mi a mi feladatunk? Hát az, hogy megengedjük, nem? Hogy megengedjük. Mert ahogy Zakariás 3. fejezetében látjuk, mielőtt a tiszta ruhát felvehetnénk, a szennyest le kell venni. Mielőtt az üdnek ruháiban öltözhetünk, a bűn ruháit, a kívánság ruháit, rongyait le kell tenni. És Isten azt mondja, én elvégzem. Megengeded? Igen. Ha az Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, akkor kin múlik az, hogy üdvözül vagy elkárhozik? Az emberen, rajtam, csak is egyedül. Csak is egyedül. Nem csodálatos az, ahogyan Isten megváltottai majd találkoznak egymással. Nem tudom, hogy végig szaladt-e a hideg már a hátatokon, amikor azt olvastátok a nagy küzdelemben, hogy sokan, akik felől biztosak voltunk, hogy üdvözülnek, nem lesznek ott. És sokak, akik felől biztosak voltunk, hogy nem léphetnek be az Isten országába, talán éppen előttünk fognak járni majd. Hogy van ez? Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. De hogy ezt valóságában megismerd és elfogadd, az a te kiváltságod és a te előjogod, hogy ne ismerd meg és vesd el. És mindegyikünk dönt. Sátán azt mondja, hogy nem kell megismerni, vesd el. Isten lelke kérlel, ismerd meg. Az Úr Jézus kérlel és imádkozik, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, az Úr Jézus Krisztust. Én ő érettük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek. És azt mondja, nem kell, elég a kegyelem. De mindezt vajon nem a kegyelem végzi el? Nem a kegyelem által válik ez lehetővé? Drága testvéreim, igen nagy szükségünk van arra, igen nagy szükségünk van, hogy mélyre ássunk az Isten igéjében, hogy még tart a kegyelem, örvendezvén örvendezhessünk, hogy Isten az üdvnek ruháiba öltöztet fel minket, hogy a kegyelem az ő dicsőségének a palástjával vesz körül bennünket. Mert erre hívott el. Erre hívott el. Krisztusban élt élet vidám és boldog élet. Sátán az, aki ezt el akarja venni tőlünk. Sátán az, aki be akar csapni bennünket. De az Úr kellő bizonyítékát adta annak, hogy nem szükséges. Ha végig gondoljuk, hogy Sátán a szemtelenségében mennyire vetemedett Krisztus megkísértésekor, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy a végső időben minden erejét és hatalmát ladba veti, hogy becsapjon, hogy félrevezessen, hogy megcsaljon, akit csak lehet. Csak azok állhatnak meg, akik megerősítették hitüket és értelmüket a Szentírás igazságában. Csak a megvan írva védhet bennünket, ahogy Krisztus is ezzel védekezett. Megvan írva. Megvan írva. Hogy akiket én szeretek, azokat megfeddem, megfenyítem. Légy buzgóságos, és térd meg. Térd meg. Térd meg. Ez a legfőbb üzenete a Szentírásnak. Ez Laudícia üzenete, ez a hármas angyali üzenet. Térj meg, térj meg, térj meg. Adja Isten ennek a megtapasztalását mindannyiunk számára. Amen.